hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már délután találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok külön megbízottja Moszkvában, írta meg az ukrán Kiev Post. A hírt a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov is megerősítette. Az orosz vezetés álláspontja továbbra is az, hogy az ukrajnai háborút csak az általuk elfoglalt területek Oroszországhoz csatolásával lehet befejezni. A The Wall Street Journal értesülései szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon az amerikai és orosz üzletemberek egy olyan tervet dolgoztak ki, amely Oroszország gazdasági helyreállítását és amerikai vállalatok kiemelt szerepét célozta az európai versenytársakkal szemben. Információk szerint a találkozóhoz Donald Trump amerikai elnök és külön megbízottja Steve Witkoff is kapcsolódott, miközben a tárgyalások részleteit az amerikai nemzetbiztonsági apparátus csak részben látta. A november nem volt könnyű, de minden teljesítettek, amit ígértek, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os otthonstart hitelprogramot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, aztán Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett. Az idei az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, a közösség már nem szereplője a világpolitikának, és ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden brüsszeli frusztráció Magyarországgal szemben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Külügybizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter leszögezte, Brüsszel már nem szereplője a világpolitikának, ez lett az átideologizált illúziókra és politikai elfogultságra épülő külpolitika eredménye. Ma az Európai Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigetelte magát, közölte. Magyarország továbbra is határozottan kiáll Georgia mellett, közölte a tárcavezető. Szijjártó Péter hozzátette, soha nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió szankciókat rendeljen el az ország vezetői ellen, amiért szembe mennek a nemzetközi liberális fősodorral. A Tbilisi polgármesterrel folytatott tárgyalást Szijjártó Péter. Magyarország minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának biztosítása érdekében, és ennek keretében a kormány ösztöndíj megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovinával is, ami segítheti az ország fejlődését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, amikor fogadta Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterét. Dubrovka Bosnyakkal tehát ösztöndíj megállapodást írtak alá, amelynek értelmében évi 50 hallgatót fogadnak hazánk egyetemein az országból. Brüsszel a tűzzel játszik, ha folytatni akarja az ukrajnai háborút, jelentette ki Varga Tamás a védelmi miniszterek tanácskozását követően Brüsszelben. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, a magyar álláspont továbbra is változatlan, nem küldünk fegyvert, pénzt és katonát háborúba. A tanácskozáson ismét Ukrajna volt az egyik fő téma, Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő vezetésével a háborúpártiak továbbra is támogatni kívánják a fegyverszállításokat és az uniós finanszírozást, ismertette a politikus. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezés 2026. április 30-áig hatályos. Szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a szép kártyát. Ha az ár és csökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb, hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigó Róbert. Az intézkedés körébe tartozik az alma, körte, szilva, szőlő, paradicsom, fejes káposzta, vörös hagyma és zöld paprika, valamint a sajtkrém és a kenhető sajt, a marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmájas, sertésmájkrém, illetve a bébi étel, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendeletmódosítás értelmében viszont a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól, így például a trapista, a gouda és az emmentál is. Rövid lefolyású betegségben 55 évesen elhunyt Kálói Molnár Péter, színész, rendező, író, zenész. A gyászhírt a család közölte az MT-vel. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, szitálás is lehet. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben pedig 5-6 fok körül alakul. Keleten viszont felszakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották.
Kevés fény jut árnyékból van től, sötét szobánkban a bokrosz hálót köt. Miénk itt a tér, miénk itt a tér.
Kicsi voltam, amikor megszület, anyám se volt, mégis fölnevelődtem. Úgy nőttem föl, seje haj, mint erdőben a gomba. Volt szeretőm már 10 éves koromban. Volt szeretőm már 10 éves koromban.
Ami udvarokban csak ecet fa nő, lépcsőn, melyen járunk, elkopott a kő. Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel. Ismerős a fügy, és egymásnak felel. Miénk itt a tér.
Sokszor elindultam, elmentem, ti hozzátok soha be nem mehettem. A kapuval seje haj, úgy elfogott valami, fáj a szívem, ki se tudom mondani. Fáj a szívem, ki se tudom mondani.
Csavarogtunk mi már sokszor délután, ápolt kerteken, hol elfeküdt a nyár. És ha este lett, és indultunk haza, visszafogadott minket ott a tél alatt. Mi élünk itt a tél.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. december első napja van, hétfő. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején egy Soltész Nagy Kálmán életét, városépítő munkásságát bemutató szerdai konferenciára és könyvbemutatóra hívjuk meg Önöket Reimann Zoltán helytörténet kutatóval és Kovács Ágostonnal, a Miskolc utcáin platform szerkesztőjével. Ezután Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítójának legutóbbi miskolci előadásából idézünk fel egy rövid részletet, adásunk végén pedig egy vetélkedőről számolunk be, amit a Matthias Corvinus Kollégium miskolci székházában idén már harmadik alkalommal rendeztek meg középiskolások számára. Tartsanak velünk, érdemes! Kovács Ágostont, a Miskolc utcáin szerkesztőjét és Reimann Zoltánt, helytörténetkutató bloggert köszöntöm szeretettel itt a stúdióban, szervusztok!
Szia, köszöntjük a hallgatókat!
Szervusz, köszönjük a meghívást!
December 3-án egy nagyon érdekes találkozás lesz a várossal kapcsolatban, mondjuk el, hogy mi is ez pontosan.
Hát igen, december 3-án egy különleges konferenciát fogunk rendezni a polgármester hivatalnak a dísztermében, 15 órai kezdettel. Tulajdonképpen ez egy könyvbemutatónak indul, de aztán kinőtte magát egy egész komoly rendezvényé. Ugye először lesz egy olyan beszélgetés, amely még nem volt Miskolcon, tehát három, egy jelenlegi és két egykori városvezetővel fogok én beszélgetni. Ugye Figler Péter, aki 2010 és 19 között volt a Miskolc megyei jogúváros alpolgármestere, Veres Pál, aki 2019 és 24 között volt Miskolc megyei jogúváros polgármestere, és a jelenlegi polgármesterünk Tóth Szántai József. Vele fogunk beszélgetni így négyesben. Aztán a második részben közéleti szereplők fognak jönni. Ott egészen pontosan ugye Bihal Tamás, a BOKIK elnöke, dr. Hajdú László, az expert cégcsoport tulajdonosa, Mohácsi Gábor, az Erzsébet fürdő cégcsoport tulajdonosa, Kondás Vilmos, a Génius könyveruház tulajdonosa, és Sándor Zsolt, az organikus szőlőbirtok és pincészet tulajdonosa fog beszélgetni Kovács Bencével, a Miskolc utcáin platform megálmodójával, és még mindig nincs vége, ezután fog jönni majd a könyvbemutató, ahol én leszek ott, mint író, illetve dr. Rózsa György Gyula főlevéltáros, Flakhantal művésztanár, Újpár Zsolt kőszobrász, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület elnöke, és ezt pedig Kovács Ágoston fogja moderálni, de ezen kívül is lesznek még ugye fellépőink, ott lesz Jacsó Pál ügyvéd költő, aki szavalni fog, Kardos Katalin lesz az estnek a házigazdája, és Mikita Dorka fogja megnyitni az egész rendezvényt, hiszen ő fog egy nagyon szép verset elszavalni Sajó Sándortól, a Magyarnak Lenni című költeményt.
Mikor jött ez az ötlet a könyvvel készültével, gondolom, de mondjuk el azt is, hogy miről szól, kiről szól ez a könyv?
Hát ugye magának a konferenciának a szellemiségét az ugye Soltész Nagy Kálmán életműve fogja át. 2025. januárjában érlelődött meg bennünk a gondolat, hogy szenteljünk egy egész évet Soltész Nagy Kálmán emlékének. Ennek ugye az az apropója, hogy idén december elején lesz 120 éve, hogy elhunyt a néhai polgármester, az a polgármester, aki egy olyan életművet hagyott maga mögött, amelyre nem csak hogy büszkék lehetünk, de érdemes felidézni is, hogy milyen sokrétű volt az a munka, amit ő elvégzett itt a Színva völgyében. Ez az év ez úgy nézett ki, hogy több alkalommal is találkoztunk, elsősorban a Grizzlyben, a Miskolc utcáin lokálpatrióta kör tagjaival, illetve hát azokkal a kedves olvasóinkkal, akik követik a blogunkat, és ekkor érlelődött meg bennünk a gondolat, hogyha már vannak ilyen kisebb beszélgetések, akkor legyen év végén egy nagyobb konferencia. Ezt ugye Zoli úgy egészítette ki, illetve hát először ugye, ahogy említette is, ugye az volt a fő koncepció, hogy mivel hogy ő megírja a Soltész Nagy Kálmán életéről azt az átfogó monográfiát, amely ideig még nem született meg, hogy akkor azt mutassuk be. De miután ugye voltak kisebb rendezvényeink, voltak meghívott vendégeink, és azt láttuk, hogy nagyon sokféle szempontból lehet bemutatni, illetve értékelni ezt az életutat, és hát akkor arra gondoltunk, hogy akkor hívjunk meg mindenkit, aki már a korábbi rendezvényeinken is ő szerepelt, és legyen egy ilyen nagy átfogó konferencia, ami nem csak a múltról, de a jelenről, illetve hát bizonyos aspektusokból a jövőről is szól.
Beszéljünk Soltész Nagy Kálmánról még, hogy miért is volt ő ilyen jelentős polgármester, miért érdemes akár egy könyvet gyűjteni az ő életéről. Zoli, mit tapasztaltál, mennyire volt nehéz a kutatás egyáltalán?
Ugye Soltész Nagy Kálmán volt az első olyan polgármesterünk, aki tulajdonképpen teljes ciklus alatt polgármesternek hívtak, hiszen előtte volt egy Losonci Farkas Károly nevű polgármesterünk, aki csak részben volt polgármesterünk, hiszen még akkor főbírói titulussal választották először meg. És hát ugye nagyon sokáig volt polgármester, tehát 23 éven keresztül vezette városunkat, ez a leghosszabb városvezetői tevékenység abban a polgári korban is, szerintem úgy általánosságban is Miskolc városában. Szóval egy olyan hely, ráadásul egy olyan helyzetben vett át a várost, tehát volt egy választás. Egy idősebb, tapasztalt polgármester elveszítette a választást, és egy fiatal, feltörekvő polgármesterünk lett Soltész Nagy Kálmán személyében, aki 34 éves volt akkor, amikor a polgármesteri titulust elnyerte, és hát utána bizony nem sokkal később, pár héttel később jött a Nagy Miskolci árvíz 1878-ban, augusztus 31-én, és hát ez azért megmutatta már, hogy milyen karakter és milyen egyéniség Soltész Nagy Kálmán, hiszen ezután az óriási pusztítás után sikerült újra felépíteni a város, és nem csak újra felépítenie, hanem gyakorlatilag a legnagyobbak közé emelnie. Ugye Miskolc városa mindig próbált a legnagyobbak közé tartozni, mindig versenyt futott saját magával. Ugye a Szabad Királyi Városi címért küzdött, ami ugye függetlenítette volna magát a megyei közigazgatás alól. Ezt nem sikerült elérnie, de mindig erre törekedett, és egyébként iszonyatosan sok dologban az elsők voltunk abban az időszakban, nem csak Soltész Nagy Kálmán idején, utána is erre nagyon sokan építettek erre a munkára, amit Soltész Nagy Kálmán véghez. Itt például pont a múltkor volt egy felkérés, hogy a miskolci szemétszállítás múltjáról beszélgessünk. Az első szemétégető a mai Magyarország területén Miskolc városában volt, és ez csak egy ilyen kicsi adalék, ennél jóval több dolgot tudnánk felsorolni, olyan dolgokat, amitől tényleg meglepődne mindenki. Szóval az a lényeg, hogy ő tette le ennek a modernkori polgárvárosnak az alapját, iszonyatosan sokat dolgozott, és gyakorlatilag ugye egy árvíz által sújtott, lerombolt városból lett egy olyan város, amely polgármestersége végén, utána pár évvel elnyerte ezt az áhított jogot, és gyakorlatilag abban az időben már Kassát is gyakorlatilag majdnem mindenben felülmúltuk, úgyhogy egy az ország meghatározó városai közé emelte, és sajnos ugye nem nagyon háláltuk meg ezt Soltész Nagy Kálmának, hiszen 1945 után, vagy inkább 48 után ez az ő munkássága gyakorlatilag feledésbe merült. És a rendszerváltás után sem született olyan könyv, amely az ő munkásságát méltatta volna. Sok polgármesterünkével kapcsolatban született, de Holobai Sándornak, akár Szentpáli Istvánnak, akár Halmai Bélának is született ilyen monográfiája, de valamiért Soltész Nagy Kálmának nem. És egy pár oldallal kimerült az a múltidézés, ami vele kapcsolatos, és arra gondoltunk, hogy hát, hogy Soltész Nagy Kálmán ettől sokkal többet érdemel, és ekkor kezdődött a kutatás. Sok olyan dolog volt, amit nem is tudtunk. Még én sem tudtam, amikor elkezdtem kutatni, hogy mi is történt az ő életében. Úgyhogy nagyon érdekes volt, de igazából az utóbbi években már szereztem olyan tapasztalatot, hogy tudom, hogy hol kell elkezdeni kutatni, talán nem tűnik nagy képviségnek, és hát ebből a szempontból inkább izgalmas volt, mint nehéz a kutatás.
Tehát volt elegendő anyag a háttérben, tehát találtál?
Régi napilapokban, akkor a könyvtárban is kerestünk, a levéltárban ott nagyon szétszórt anyagban is, nagyon esetleges a találat eredménye, de a napilapokban például nagyon sok mindent elárulnak az ő tevékenységéről, és hát ugye például, ami nagyon érdekes, hogy volt nekik egy útjuk Olaszországban, Soltész Nagy Kálmán heted magával Olaszországban járt egy ilyen körúton, és azt az utazást egy Kun Bertalan nevű püspök vagy úriember ezt lejegyezte, és hát ez meg is jelent a Borsod megyei lapokban. Úgyhogy ez mellékletként teljes egészében benne lesz a könyvben. Például azért jelentős ez, mert például voltak a pápánál látogatóban, és állítólag a Kun Bertalan lejegyzése szerint megkérdezte a pápa, hogy milyen a miskolci kocsonya. Hát, hogy most ez csak az író fantáziája volt, vagy tényleg így történt, ezt nem tudjuk. Illetve, ami biztos is, arról is van beszámoló, hogy Kossuth Lajosnál is jártak. Tehát igazából ezek az információk eddig nem igazán szerepeltek semmilyen helytörténeti kiadványban, még mint például az sem, hogy ezen a bizonyos árvíz idején Soltész Nagy Kálmán 3 ember életét mentette meg saját kezüleg.
Mozzan érünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Nekem ez már több, mint egy város.
Miskolc a szívem a páros.
Nekem ez már több, mint egy város.
Miskolc a szívem a páros.
Nekünk ez több, mint egy város.
Miskolc a szívünk a páros.
Nekünk ez több, mint egy város.
Miskolc a szívünk a páros.
Nekünk ez több, mint egy város.
Miskolc a szívünk a páros.
Nekünk ez több, mint egy város.
Stúdió vendégeim Kovács Ágoston, a Miskolc utcáin szerkesztője, és Reimann Zoltán, helytörténet kutató, blogger. Témánk pedig a december 3-ai konferencia, aminek a középpontjában Soltész Nagy Kálmán élete és munkássága áll. Hogyan fogadták a meghívott vendégek a meghívást, meg ezt az ötletet?
Miskolc alapvetően büszke azokra a városépítő polgáraira, akik a múltban egy jelentős örökséget hagytak ránk. Ebből kifolyólag nagy lelkesedéssel és örömmel fogadták. Hát igazából mindenki nagyon szívesen jött, és az első kérdés az volt, hogy miben tud segíteni, hogy ez a konferencia a néhai polgármester emlékéhez mérten hát elegáns és emlékezetes maradjon, vagy legyen. Úgyhogy nagy volt a fogadtatás, és úgy nagyon erős volt a fogadtatás is. Ez egy sok szempontból egy ilyen személyes, belső érdeklődésből is fakadt. Ugye sokat lehetett hallani arról, hogy Zoli már készíti ezt a könyvet. Az oldalunk is több alkalommal foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, hogy a dualizmus időszakában hogyan is fejlődött Miskolc. És hát ugye nyilván ebből a kíváncsiságból is adódott az, hogy mindenki nagy érdeklődéssel tekint a szerdai eseményre, a december 3-ai délutáni rendezvényre. Egy dolgot szeretnék még kiemelni, és szerintem ez a meghívott előadókat is inspirálta. A konferenciának azt a címet adtuk, hogy Soltész Nagy Kálmán a városépítő. És az elmúlt 30-35 évet, az elmúlt emberöltő miskolci történetét ismerve vagy látva, azt azért kiemelhetjük, hogy ez nem egy magától értetődő dolog, hogy ez a város egyről a kettőre jut. Ezt talán úgy lehetne legjobban megfordítani egy-két szóban, hogy a Soltész Nagy Kálmán, ő a csak azért is világnak a polgármestere volt, egy olyan ember, aki irracionális körülmények között is a legnagyobb városok közé emelte településünket, hogy miért irracionális az a munka, amit elvégzett. Tehát ugye azt nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az, amikor jön a víz, és elönti a várost. Több mint 270 ember meghal, a házak fele gyakorlatilag megrongálódik, több száz házat le kell bontani, és akkor ott van egy ilyen teljesen kiüresedett, tönkrement, a víz által megsemmisített település, és hogy ebből kell valamit építeni. És ahogy Zoli mondta, a 20. század fordulójára ez a város a legnagyobb vidéki települések közé emelkedik. És ez a fajta városépítő mentalitás, ez egyfelől talán valamilyen formában hiányzott az elmúlt évtizedekből, másfelől pedig erre nagyon nagy szükség van. Én látom azt, hogy a mostani városvezetés ez munkálkodik, és talán a korábbi városvezetők is sok mindent megpróbáltak, de kellenek a példaképek, kellenek azok a pozitív hősök, amelyek a legnehezebb időkben is inspirációt adnak, motivációt adnak, és azt az érzetet keltik, hogy nekünk sikerülni fog.
Ez volt a Miskolc történetének a legnagyobb árvize?
Hát az ország történetében is a legtöbb. Tehát Magyarország történetének a legtöbb háros áldozatot követelő természeti katasztrófája volt.
Igen, tehát ez egy olyan természeti katasztrófa volt, amit mai ésszel már nem nagyon tudunk felfogni. Tehát hogy mit jelent az, hogy gyakorlatilag egy egy ilyen olyan traumatizált helyzet adódik, akkor nem csak arról van szó, hogy házak, családi otthonok mennek tönkre, hanem elveszítik az emberek a családtagjukat, a gyermekeiket, az édesanyjukat, édesapjukat, és hogy ebből a városból kell, tehát ezt lelkileg is rendbe kell valahogy rakni. Tehát ez egy iszonyatos kihívás volt, és hát ez sikerült. Tehát ez egy olyan erőforrás, egy olyan példa, amit talán nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ezt még egyszer mondom, azzal lehet talán párhuzamba állítani, hogy nekünk a rendszerváltoztatás időszaka nagyon rosszul sikerült. Rászakadt a nehéz ipar a városra, tízezrek veszítették el az egzisztenciájukat, vagy kerültek egzisztenciális bizonytalanságba, de hogy ezért mégsem mérhető ahhoz a természeti katasztrófához, ami 1878. augusztus utolsó napjában történt. Ez csak azért érdemes felidézni, mert hogyha akkor sikerült, akkor miért ne sikerülne most is.
Kik a meghívottak, tehát kiket vártok, és mondjuk technikai információkat is, tehát érdemes regisztrálni előre, vagy hogy működik ez?
Hát a regisztrációra nincsen szükség. Mindenki jött, mindenkit szeretettel várunk. Akit érdekel Miskolc története, érdekes Soltész Nagy Kálmán munkássága, de akár a mai közélet is, hiszen egy ilyen beszélgetés, mint ahogy említettem, hogy három egykori vagy jelenlegi városvezetővel ilyen még nem volt Miskolcon, illetve a közéleti szereplők sem voltak így egy csoportba gyűjtve, és velük nem volt ilyen különleges beszélgetés. Nem beszél arról, hogy ugye Mikita Dorkának egy nagyon szép, nem Mikita Dorki, nagyon szép verset fog elmondani, polgármester úr is köszöntőt fog, de Kardos Katalin is fog egyébként egy Szabó Lőrinc verset, Jacsó Pál a saját versét, illetve Lévai Józsefnek az egyik versét fogja elmondani. Úgyhogy itt ez a program mindenkinek szól, legkisebbektől, legnagyobbakig, mindentől és mindenkitől függetlenül, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Milyen kérdésekkel készülsz, tudod már, hogy mit akarsz megkérdezni a jelenlegi és a volt városvezetőktől?
Igen, pont a tegnapi napon készítettem el a kérdéseket, de hát ezt inkább legyen titok is, majd legyen meglepetés. Még lesz egy különleges dolog egyébként, amiről beszélhetek viszont. Ez ugye van egy különleges fotó, amit a Miskolc utcáin platform kapott az egyik olvasójától, a Rizkó Andrástól. 1899-ben készült egy tabló a Miskolci Dalár egyletről, ami akkor volt 25 esztendős, és ez egy nagyon különleges fotó. Soltész Nagy Kálmán is rajta van, ő volt a tiszteletbeli elnök, és nagyon sokan rajta vannak még ezen kívül, akiket nem is tudom nagyjából beazonosítani, mert eddig felvétel se volt róluk, és ennek a fényképnek a felnagyított változatát majd polgármester úr fogja átadni ünnepélyesen a mai miskolci avasi pincék dalárdájának, hogy gyakorlatilag egy ilyen jogfolytonosságot képezzen ez a dolog a belkörű Miskolci dalárdával, a dalárda pedig felkéri majd tiszteletbeli elnökével a polgármester urat, hiszen akkoriban ez így volt, és ez volt a divat, hogy a polgármester az volt a dalárdának a tiszteletbeli elnöke.
Mondjuk el, hogy hol lesz, és még egyszer a pontos időpontot, a konferencia időpontját.
2025. december 3-a szerda, délután 3 órakor mindenkit szeretettel hívunk és várunk a Városháza dísztermében, ez a Városháza 8 szám alatt található. Úgyhogy itt lesz a konferencia, ide jöjjenek a érdeklődők.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a lehetőséget.
Az elmúlt percekben Reimann Zoltán helytörténet kutatóval és Kovács Ágostonnal, a Miskolc utcáin platform szerkesztőjével beszélgettünk.
Miskolc mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a háza, napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, négyünk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a Városház térnél, szólj rám, hogyha magadhoz értél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most eljáját, hallgasd a városnak zaját. Jaj, de kell nekem, ahol minden nap velem van a kedvesem. Végig sétálok a fő utcán, egyedül felvidítani csak te tudsz már. Jó, megdobban a szív, jó, megdobban a lélek. Én itt fogok lakni már, ameddig csak élek. Megyünk el sétálni a városba, csak az a kérdés, hogy egyedül vagy párosban.
A folytatásban Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója beszél, legutóbbi miskolci előadásából idézünk fel egy részletet.
Mi igazi diktatúrát értünk, én Ceausescu diktatúrában nevelkedtem Erdélyben, Romániában, az egy kemény diktatúra volt. Tehát ott azért nem lehetett vicceket mondani, nem lehetett olyanokat énekelni, nem lehetett olyan regényeket olvasni, nem lehetett gyűlöletet, összegyűltél a barátaiddal, ott volt a rendőrség, nem lehetett semmit mondani, tehát egy árva szót szóltál a pártról, nem tudom miért, valami elégedetlenségről, akkor a szüleidet börtönbe zárták. És nekünk meg volt mondva, hogy mi soha nem kerülünk egyetemre, a katonaságba, egy nem tudom milyen századba kerülünk. Olyan csönd volt, tehát mi kora gyerekkorunk óta meg volt mondva, hogy egy szót a legjobb barátoddal sem beszélhetsz soha ilyen dolgokról. És soha nem beszéltünk ilyen dolgokról. Ez diktatúra volt. És ott olyan volt, hogy nem lehetett külföldre menni, a útlevél a rendőrségen volt. És két évente kikérhetted az útleveledet, hogy kiléphess a határon, és elmehettél a többi szocialista országba, mi onnan Romániában, Magyarország, Csehszlovákia, nem tudom, Kelet-Németország, Lengyelország, az plusz passz, ennyi volt, ahová el tudtál jutni, lehet még Jugoszlávia, ugye, és Bulgária, tehát ez a blokk. Sehol nem mehettél, hogy nehogy véletlenül megfertőződjél azzal, hogy jobb az élet. Hihetetlen kemény volt. Nekem volt egy nagyon jó barátom, akiről utólag tudtuk meg, hogy ő valakinek, aki Magyarországról odajött turistaként, odaadott egy levelet, hogy innen Magyarországról, ahol ez sokkal azár volt, küldje el a Szabad Európa Rádiónak, hogy ő kéri a AC/DC-től a, nem tudom, Back is Black című számot. Tehát egy 14 éves ugye mit kérjen. És akkor ez valahogy kitudódott, és őket, az apját és őt hetente vitték be a Securitate nevű titkosszolgálati irodákba, ahol lehetett választani a gonybotok közül, mert volt a gonybotoknak neve, vagy vékonyabb, vastagabb, törzsi bizony, hogy melyik a ilyen román neveik voltak, hogy melyikből kérsz, és úgy minden héten elvették az apját is, meg őt is, mert hogy kitudódott, hogy egyáltalán biztos, hogy hallgatják is a Szabad Európát, hogyha kértek egy zeneszámot, ugye? És ezt mi 89-90-es változás után 5 évvel tudtuk meg, úgyhogy mi közös gimnáziumban jártunk, apáméknak a legjobb barátai voltak ezek az emberek, ők összejártak, mi a gyerekekkel nem voltunk annyira jó, de gimnazista évfolyamtársak voltunk, és nem tudtunk erről akkor, amikor ez zajlott. Na ez volt a diktatúra, és akkor mi, amikor szabadságra vágytunk, akkor arra vágytunk, hogy mi azért utazhassunk, olvashassunk azt, amit akarunk. Bármilyen irodalomhoz hozzá tudjunk férni, bármilyen gondolathoz, bármilyen emberrel tudjunk beszélgetni, szabadon tudjunk beszélgetni, eszmét cserélni, gondolkodni, és egyáltalán, hogy ne legyünk korlátozva abban, hogy létrehozzunk dolgokat, tehát mi úgy éreztük, hogy a teremtésben vagyunk korlátozva. Amit mondtam az elején, nem tudtál bármit létrehozni, mert nem, még a gondolkodásban, a kommunikációban abban is korlátozva voltál. És most az a probléma, hogy ma ugye aki most nő fel, az én gyerekeimet beleértve, minden mindig szabad volt. Nekem van egy barátom, aki ilyen 14-15 évesekkel most úgy tartott egy workshopot, már régebben volt, de ugyanúgy érvényes, hogy megkérdezte, hogy mondjanak valamit, ami a szabadság. Mi az, hogy szabadság? És nagyon nehéz, mert akinek mindig minden szabad volt, aki úgy nő fel, hogy repülőgépen ült már, azt tudja, hogy hamarabb ült repülő, mint hogy emlékezne meg. Mindig beszélhet, mindig mehet mindenhová, utazhat, olvashat, minden információ világról bejön azon nyelven, akkor annak mi a szabadság? Nagyon érdekes kérdés, ugye? Tehát, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, és akkor miért kell harcolni valami? A szabadságért azért harcolni kell, mert ez egy fontos dolog, amit mindenkinek adni akarnak, hogy de ameddig a mi generációnak az volt, hogy minden akadálytól ne akartunk szabadulni, mert teremtésünk útjában áll, addig a mostani fiataloknak azt ajánlja ez az új kulturális ideológiai tömb, hogy az az igazi szabadság, ha semmilyen kötelezettség nincs, minden olyantól, ami kötelezettségként jelenik meg, azaz minden olyan, amit ezek a mércék előírnak nekünk, az nyomás alá helyezi. Az ahhoz való hozzámérés rossz érzést fog kelteni. Általában is olyan dolgokra kényszerítheti őket, hogy ők nem is úgy akartak cselekedni, és mégis úgy kell cselekedni erkölcsi, morális és egyéb okokból, Tehát az igazi szabadság az az, hogyha ezektől mind megszabad. Ezt most lefordítom, mert nem így pont így írják, de ez ennek az egész eszmélységnek a lényeg. Hogy az újfajta szabadság, mert mivel nincsen más, minden más szabad, ezért a kötelességektől, kötelezettségektől kell megszabad. Csak azt csináld, amihez kedved van. És ezért is van a mi mércéink, a normáink, az ideák, a tiszta ideáknak a lerombolása, mert akkor minden jó lesz. És abban a középszerűségben, vagy széthulló, definiálhatatlan valamiben szabadon lehet közlekedni, de legalább azon a, most nem rólunk beszélni, hogy itt vannak, csak úgy lelkileg azon a ösztönlény szinten, mégis ösztönlényként jól tudjuk magunkat érezni, és ez egy cél lett, és ez az igazi szabadság eszmény, ami miatt eltűnik az az energia, hogy akarjanak többet, hogy kitartással legyenek, hogy oda tegyék az erejüket, hogy erőfeszítés, hogy felelősséget vállaljanak, mert nem muszáj, és hagyom minket mindenki békén, mert hát csak annyit, amiért értjük ezt. És ez egy probléma lesz, mert egyszer csak nagyon sokan fognak így élni. És akkor, aki akar valamit, az se fog tudni haladni, mert a 90%-a ilyen lesz, vagy 80%-a, akkor az a 20-nak hihetetlen megnehezedik az életen. Tehát itt, akik itt ülnek és akarnak valamit, a ti életetek sokkal nehezebb lesz, hogyha az összes többi, akit ismertek, az mind sokkal fuhább, sokkal. És ugye most már csak elmondom, hogy az Z-generációs munkavállalás az úgy néz ki, láttam most egy mémet csináltak, hogy egy ilyen, hogy az Z-generációs munkavállalókat. Először mondok egy sztorit, a Kassai Lajos barátom, ugye a Dorsihez mondta, hogy neki van egy cimborája, aki hajós kapitány. És ilyen óceán járó hajókat vezet 2 hónapig, aztán hazajön 1 hónap, aztán megint kimegy 2 hónapra. És összegyűjtötték a hajós kapitányokat, és X generáció, és kiképzik őket, hogy hogyan kell a Z-generációs munkavállalókkal bánni, hogy kesztyűsként nem szabad nagyon letolni, nem szabad nagyon megterhelni, nem szabad, nem tudom, be kell őket vonni, mindig dicsérgetni kell, akármi történjék, mert ha nem, az első kikötőben leszáll, és az anyuci érte jön kocsiba, és ott hagyja a hajót, csak ott nem tudnak kifutni. Tehát a Z-generációs, a X-generációs kapitányokat arra képzik, hogy a Z-generációs matrózzal hogyan kell kesztyűskézzel bánni. És mém van, egy német ilyet látom, német, ilyen kis filmet, hogy oda megy a séf, ugye, tehát ő valami étterem vezető, és ment a konyhán, oda megy egy ilyen Z-generációs íze, és azt mondják, hogy figyelj, de szépen mondja, mert ennyit, hogy a salátát apróbra vágod. Mi a másik? Nagyon jó az így. Nagyon, inkább hagyd így. De szerintem nagyon jól csináltad. Oké, megy, látja a másik törli le az asztalt, de ott hagyott egy csomó morzsát. Nem arra, hogy újra tudnád csinálni, ne legyen rajta morzsa. Az lekapja a kötényét, oda vágja, azt ne, én megcsinálom. Ez semmi gond, ne törölj, gyere vissza, én ne törlöm. És olvasom a cikkeket, hogy az Z-generáció nem mond fel, hanem nem megy be. És elmentem Szentendrén étterembe, és akkor kérdeztem azért, hogy miért van ilyen habba, ugye láttam, hogy ezért folyik a verejték róla. Aztán azért, mert felvettem 2 embert, és azt mondom, második napon, 2 napig itt dolgoztam, aztán ma már nem szólnak egy szót sem. Többet arra fel sem. De ez az erő, hogy akarunk, amikor túl sokan lesznek, ugye a Kassai azt mondja nekem, hogy te figyelj, mi lesz, amikor ezek a Z-generációsok fogják a kapitánként 3 hajót találkozik a kikötőbe, akkor azok mit fognak csinálni? Hát a másik térjen ki, hogy itt találtam, de most nincs kedvem, most inkább. Ugye, hogy mi lesz? És nem rátok mondom, hanem azt, hogy valahogy ezt meg kell erősítsük, mert kell valamiféle feszesség. És ezt a feszességet, ami boldoguláshoz, ami gyümölcsöt terem, az a külső mércékhez való igazodás adja. És itt jutok el a másik lényeghez, hogy nekünk dolgunk egyrészt megbízni abba, hogy a tiszta, csak tiszta mércék, amiben minden fogalomnak csak a tiszta, igazi, legjobb, az ideának, a legmélyebb önvalója, a legpozitívabb dolog kerül bele, az jó dolog, hogyha azt úgy tartjuk meg. Vissza kell ezt építenünk, mert nekünk is vonzó lesz, minket is húz, és a gyermekeit is ezt fogja húzni. És hogy nekünk dolgunk ezt megvédeni, amikor valaki azt mondja, hogy minden ilyen-olyan, vegyünk ebbe bele, hogy ne fájjon, akkor csak fejből, most azért mondtam ezt, hogy értsük meg, hogy milyen fantasztikus keretet adott a kultúrák, hogy ezt nekünk dolgunk érteni, és ha megértjük, akkor érveink lesznek, és nem hagyjuk, és a gyerekeinket úgy neveljük, Mert ez a mi dolgunk, nem tudom elég embernek elmondani, lehet, hogy egyszer össze kéne gyűjteni az egész országot, csak ezt az előadást írni neki, meg az érzésem, hogy elmondjuk, hogy érthető lesz, hogy mennyire fontos dolog, hogy ne higgyük el, hogy jó az, amit ők mondanak, hanem tudjuk azt, hogy amit a mi kultúránk több ezer év alatt felépített, azt nem pokjára tette, mert automatizmust mindenki hozott, mindenki magától tud lépkedni, és öngyógyítási folyamatot hozott, hogy amit nem úgy kaptunk, az állandóan minden nemzedék ezekhez az eszmékhez közelítve újra és újra gyógyítani tudja.
Az elmúlt percekben Bedő Imrét, a Férfiak Klubja alapítóját hallották.
This game I play scares me away. Help, because this constant trying chess drives me forward into craziness. I don't wanna be a chess piece anymore.
A folytatásban a Matthias Corvinus Kollégium miskolci székházába látogatunk, ahol egy képzeletbeli ország problémáit kellett megoldaniuk a fiataloknak egy vetélkedő keretében.
Stenger Kristóf és a Márium Diák projekt vezetője vagyok.
Mikor született meg ennek az egész koncepciója?
Immáron 3 évvel ezelőtt született meg a koncepciója, egy hosszabb esti beszélgetés kapcsán, ahol azt mérlegeltük, hogy hogyan lehet a középiskolásoknak egy átlagostól eltérő, egy komplex tudást és kicsit szónoki képességeket, kicsi világlátás, holisztikus látásmódot igénylő versenyt csinálni, amellett, hogy olyan felelősségi tényezőket helyezünk a kezükbe, hogy igen, neked egy országot vezetned kell, ott neked költségvetést kell kitalálni, gondolni arra, hogy mi lesz holnap után, és nem csak visszaadnod egy szürke tudást, hogy mikor volt március 15-e, meg ilyenek.
Hány csapat nevezett idén?
Idén 8 csapatot hívtunk a döntőbe, és kifejezetten nagy volt a jelentkezési szám. 14 csapat adta le az első fordulóra a jelentkezését.
Honnan származnak ezek a csapatok?
Alapvetően idén már elmondhatom, hogy országosan nőttük ki magunkat. Az előző évben Eger, Nyíregyháza, Miskolc volt a fő vonzás terület. Idén érkeztek jelentkezések Kaposvárról, Szegedről, Budapestről, Nyíregyházáról, Egerből, Debrecenből és Miskolcról is. Tehát az eddigi földrajzi távolságét az országnak nagyon átléptük, és így merem állítani, hogy most már országos verseny vagyunk, de jövőre készülünk az igazán nagy lépéssel.
Mi lesz jövőre a változás?
Jövőre egyrészt a projektvezetés személyébe fog változás bekövetkezni, én már nem fogom személy szerint vezetni, viszont a 3 éves tapasztalatommal, mint bölcs öreg, nevezzük így a vének tanácsából, fogom pátyolgatni az új vezetést, és amennyire én tudom, jövőre már egy tényleg minden országban, minden egyetemvárosban megvalósuló versenyről fogunk tudni beszámolni. Sok munka el még a következő generáció előtt, de én bizakodom.
Milyen típusú feladatokra számíthatott, aki itt megmérette magát?
Nem tudnék konkrét típust meghatározni. Alapvetően kaptak egy 12-13 oldalas fiktív államról szóló adatokkal tele tűzdelt anyagot, ezt kellett feldolgozniuk. Egyrészt volt szövegértési feladat, értsék meg, hogy mi a probléma. Egy nagyon jó kritikai gondolkodást kell igénylő feladatot kaptak. Alapvetően matematikai államvezetési ismeretek jelenjenek meg a kidolgozott munkájukban. Tudjanak, értsék a költségvetésnek a lényegét, ahogy van egy tortánk, amit vagy úgy tudunk többé tenni és jobban szétosztani, hogyha kisebb szeleteket vágunk, vagy ha máshogy szeleteljük fel, vagy azt mondjuk, hogy sütünk egy nagyobb tortát. És ebből a szempontból ez is az idei év kihívása volt, hogy próbáltuk az alap esetben az ország kapacitásait és képességeit visszavágni annyira, hogy tényleg kihívásokkal teli legyen egy államvezetés, de úgy gondolom, hogy a csapatok amellett, hogy nagyon jó retorikai készséggel és a miniszteri vitán nagyon jó kérdésekkel bombázták egymást, megállták a szakmai zsűrinek az összes mércét, és ez a versenyen kívüli kérdéseiket is.
Kik nyertek idén?
Idén a Pax Marvium csapata nyert, akik egy, hát őszintén szólva szervezőként, én nem tudom összefoglalni egy szóban a szakmai titkukat. Egyrészt egy nagyon kiterjedt gazdaságpolitikával érkeztek, nagyon precízen működtetett államszervezet, és tényleg mindenre gondoltak. Tehát amit mi át szeretnénk adni, kritikai látásmódot és komplex probléma megoldó képességet, ők azoknak gond nélkül megfeleltek, és mindemellett a miniszterelnöki vitán számos kérdéssel álltak elő, sőt, szerintem ők kérdezték a legtöbbet, szinte mindegyik csapattól, ami azért valójuk nem kis teljesítmény egy majd 2 órás miniszterelnöki vitában. Én az első 25 kérdésig számoltam.
Hány fős csapatok játszottak?
Alapvetően idén 3 fős csapatokra hirdettük meg a versenyt, 1 miniszterelnök jelölt és 2 szakminiszter. A szakminiszterek, hogy azok milyen tárcákat visznek, vezetnek, nem volt meghatározva, azt rábíztuk kizárólag a csapatokra. A miniszterek, a miniszterelnök jelöltek személye volt kifejezetten, hogy mondjam, az oda olyan embereket vártunk, akiknek a szónak tehetsége nagyon nagy, megmernek szólalni, és tudják kicsit a csapatnak az eladását, a gondolkodásmódnak az eladását, amit ők képviselnek eladni. Úgy gondolom, hogy idén nagyon erős miniszterelnök jelöltjeink voltak, dörgedelmes és érzelmes beszédeket is hallhattunk, illetve volt olyan csapat, aki nagyon letisztultan, finoman, kerekperec patinánsan adta elő, de azt hozzá kell tennem, hogy nem csak a miniszterelnök személye volt a meghatározó, hanem alapvetően az összes csapattag csapatmunka szintjén tudott győzni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Körbemutatkozást kérek szépen, először is gratulálok nektek a mai eredményekhez.
Én Gergely Zsófi vagyok, a külügyminiszter a csapatban.
Én Jóna Máté vagyok, és a csapat miniszterelnöke vagyok.
Én Haraszti István vagyok, és a csapat gazdasági minisztere vagyok.
Hogyan készültetek erre a megmérettetésre?
Kezdetben úgy készültünk, hogy egy videót kellett elkészíteni, amihez már összeültünk egy pár alkalommal, megírtuk a szöveget és azt felvettük. Ezután derült ki, hogy tovább jutottunk a döntőbe, ezután pedig főként online, de volt, hogy élőben ötleteltünk arról, hogy milyen pontjaink legyenek, hogy oldjunk meg egyes problémákat, végül ebből egy prezentációt állítottunk össze, és ezt beszéltük át jó párszor, hogy még inkább gördülékenyen menjen majd.
Én már 2 hete körülbelül, hogy betegen vagyok otthon, úgyhogy nekem nagyon sok időm volt, hogy ezen gondolkozzak, és ezt mind kitaláljam nekik. Emiatt is valószínűleg én voltam itt most a csapatnak a lelke, főleg legalábbis próbáltam, hogy amíg bár volt ez a csapattársaim lényege is, ugye, és a szerepük volt, hogy én itt a fejlegekben jártam, hogy ennyi minden ötletem van, aztán ők voltak a realitás alapja, hogy visszahúztak a földre, de ez nagyon jól jött ki nekünk.
Én inkább a háttérmunkát csináltam, én voltam az, aki az adatokat leőrizte, hogy milyen realitás alapja van, meg minden. Máté volt az ugye, aki az arca volt az egésznek, és aki elmondta az ötleteket, és Zsófi volt az, aki a versenyen végül bevitte őket. És ja, én próbáltam így összeállítani egy ilyen struktúrált rendszerbe az egészet.
Mennyire volt nehéz az idei feladat? Összehasonlítottátok akár a tavalyival?
Sajnos nem indultunk tavaly ezen a versenyen, és az akkori felkészítő anyagot így nem is kaptuk meg, nem tudjuk így pontosan, hogy mennyivel volt másabb. Most annyit tudunk, hogy a miniszterelnöki vitának a struktúráját változtatták meg.
Mi lehetett a titkotok? Miért nyertetek? Te voltál a lelke az egésznek, igaz?
Elképesztően magabiztosak voltunk. Én azt mondanám elsősorban, és az, hogy amit miket kitaláltunk, a zsűrik is megmondták később a verseny után, hogy ez volt a legeredetibb, egyedibb. Ugye a mi államformánk volt, ami szerintem lehet, hogy lesokkolta a hallgatókat, mert tele van ilyen borzasztó csúnya jogi szavakkal, meg hasonlókkal. Nem tudom, azt elmerjem-e mondani, mert a hallgatók nem hiszem, hogy tudják majd a jelentését, de a mi államformánk az egy meritokratikus, konszenzusos államkapitalizmus. Most, hogyha a jelentését elmondjam, az annyi, hogy, annyit jelent, hogy a legkompetensebbek vannak az élen, ők a vezetők a minisztériumban és az miniszterelnökként is. A konszenzusos csak annyit jelent, hogy a parlament választja meg a vezetőt, szóval a miniszterelnököt, viszont a parlamentet a nép választja meg. Így lesz konszenzusos. Az államkapitalizmus pedig csak annyit jelent, hogy volt egy nemzeti ért a segédanyagban, és az összes ebből befolyó pénzeket beletettünk egy ilyen állami pénztárcába, és onnan egy cégként működve próbáltunk minél jobban profit maximalizálásra törekedni, szóval a kamatok hozni az országba, és a következő generációnak egy jobb életet biztosítani, ez volt a cél.
Ez a fiktív állam mennyire volt bajban, amikor ti átvettétek, mondjuk így?
Nagyon nagy problémában volt. Belső viszályok dúlnak a matrakosziakkal, a gazdasági kapcsolat szűnt meg az USA-val, van egy szomszédos ország, aki meg szeretne minket támadni. A vasút és az úthálózat kicsit el van maradva, a hadiparra is ugyanez jellemző, bürokrácia van, szóval nagyon sok rétű probléma van, nem is lehet egyszerűen mindent megoldani, és ebből kellett válogatnunk, hogy mit helyezünk első helyre, mit priorizálunk, hogy aztán a legnagyobb problémákat meg tudjuk oldani.
Én is ennyit tudok elmondani, hatalmas problémák voltak az országban. Amikor én legelőször elolvastam, a segédanyag ilyen 14 oldalas, amit kiküldtek, és reggel bementem a suliba. Még mielőtt bementem volna, találkoztam Zsófival, és leolvadt mind a kettőnek az agya, hogy ez itt hatalmas problémák vannak, nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Aztán bementem a suliba, találkoztam Istvánnal, hiszen ő az osztálytársam. Még jobban kiakadtunk, hogy mekkora problémák vannak, mit fogunk csinálni, hogy fogjuk ezt megoldani. Ez borzasztó, és akkor utána meg muszáj volt neki kezdeni az ötletelésnek, és valamit ebből kisajtolni nagyon gyorsan.
Hát nekem az volt ugye még az érdekes, hogy ugye a sok hatás, mert hogy a eleje a dokumentumnak, amit Máté említett, az azzal kezdődik, hogy milyen környezetvédelmi problémák vannak, meg ilyenek, és így szépen fokozatosan, hogy eszkálódik a dokumentum, ahogy haladunk. És ugye a végére már arról beszél a dokumentum, hogy itt már hadseregünk fejének a lojalitás az kérdéses, meg háború szénálunk, meg minden. Szóval az tudja, hogy először jelítették azt, hogy itt ez egy teljesen nyugodt kis verseny lesz, aztán így a végére már lesokkoltak minket teljesen, hogy mi történik. Aztán még a másik, amit úgy próbáltam úgy gondolkozni, hogy egyáltalán ezt honnan szedték össze, tehát ugye a való világban ment, hogy viszonyítás alapként, és így néztem, hogy minden ilyen problémás országból, ahol ma jelentős probléma van, egy ilyen kis elemet úgy átszedtek oda, és így annyi, hogy adtak nekünk így kárpótlásul egy ilyen kis ásványt, ami erőforrásnak jó, meg van egy ilyen potenciál egy jó vasút szerkezetre, és van egy jó valutánk, és így ennyi. Ezen kívül minden a pusztulás, a háború és a tragédia szénát, és így ebből kellett valami stabilat és maradandót kihozni. Ahány kis utat meg kiskaput kell találnunk, az valami elképesztő volt, de szerintem így is a lehető legjobbat azt
sikerült, kiosztuk. Sikerült.
Így van.
Hogy sikerült a háborút megakadályozni, gondolom külkapcsolatok kellettek hozzá.
Már Marvium egy defenzum paktumnak a része, vannak hadi kapcsolataink. Ezen kívül a nagy problémát az jelentette, hogy autonómiát szeretne egy kisebbség az országunkba. Mi ezt egy egyességgel szeretnénk, vagy szerettük volna így leszorítani, főként, hogy ők is a mi ásványunkból, a márviumaitból részesüljenek, és továbbá ugyanezzel szerettünk volna tárgyalni Türannal is, a határos országgal, aki őket támogatta, hogy minket gyengítsen.
Honnan érkeztetek?
Miskolciak vagyunk mind a hárman, én a Lévaiból.
Én a Fráterből és István is. Aztán
így van.
kinél lesz az a kupa, ha egy kupa is van nálatok, előjük el a hallgatóknak.
Nyilván Máténál.
Hát igen, én is így gondoltam.
Jövőre is neveztek?
Jövőre sajnos már nem nevezhetünk, mert ez egy középiskolásoknak kitalált verseny, és mindannyian már végzősök vagyunk.
Szóval egyszer jöttünk, de akkor is nyertünk, úgyhogy kihoztuk a maximumot.
A csúcson kell abba hagyni.
Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok nektek.
Mi is köszönjük,
köszönjük
szépen.
Köszönjük szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb egy Soltész Nagy Kálmán életét és városépítő munkásságát bemutató szerdai konferenciára és könyvbemutatóra hívtuk meg önöket, majd Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója beszélt, adásunk végén pedig a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjában jártunk, egy vetélkedőről számoltunk be önöknek. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!